Dicsőséget adunk neked, áldott Urunk, aki teremtetted a mennyet és a földet, és köszönjük, hogy még mindig üzemel ez a kicsi bolygó, mennyien rongáljuk, és mennyi baj, gond, szenvedés, és ma is kisütött a nap. Köszönjük neked, hogy nem abban a rekkenő múlt hétben kell a hetünket tölteni. És köszönjük neked, hogy te ezen a helyen nem csak telephelyet adsz nekünk, hanem berendezted a te áldott szanatóriumodat, kórházadat. Jó, te megjelensz ott, viszed magaddal mindazt, amire nekünk szükségünk lehet. Mi meg hozzuk magunkkal azt a sok mindent, ami ránk ragad, ami lehangol, vagy fölhangol, vagy áthangol, és mi magunk is örülünk, ahogy csitítod a szívünket, ahogy beállítod a lelkünket, a gondolkodásunkat. Köszönjük neked, hogy ez megvan minden eszközöd. És azért imádkozunk, hogy ez a mai nap is ad legyen a te kezedben, és végezd a munkádat úgy, ahogy jónak látod. Szeretnénk elvenni a szívünk, életünk elől a védekező kezünket. Bocsásd meg, hogy sokszor veled szemben is őrizzük magunkat. Pedig ha valaki igazán te a legeslegjobbat akarod testileg, lelkileg velünk, köszönjük, hogy erre hitet is adtál, és azért is vagyunk itt. És így várjuk most is, hogy bontsd ki a te igédet, folytasd, amit az igéken keresztül elkezdtél közöttünk ezen a héten. Amen. Az Efézusi levélből folytassuk a reggeli sorozatot. Pál levele az efézusiakhoz, második rész, első 10 vers, amelyeket felolvasok. Efézus 2, 1-től 10-ig. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is, mindnyájan, közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Az örökké valóságból, ível egy sáv ezen a világon át. Nem mi találtuk ki, nem mi hoztuk létre. Egy objektív valóság, Isten megteremtette, hogy mielőtt mi megszülettünk volna, vagy egyáltalán hozzá tudtunk volna szólni, el tudtuk volna rontani, vagy igényelni tudtuk volna, ez a valóság létezett, és ez a valóság létezik. És amikor élő hitre jut valaki, akkor ebbe a sávba bekerül. És azért olyan idegen ennek a világnak, mert hát addig nem ismeri. Addig nekünk is gyanús az a másik, hogy mit rajong, meg mit beszél, meg olyan óvatoskodók vagyunk. Éppen ez is a bizonysága annak, hogy amikor valaki hitre jut, egyszer csak anélkül, hogy nagy szótárt kellene elővenni, fél szavakból is értjük egymást. A világ bármelyik pontjáról. Emlékszem arra, amikor Fóton kaptunk az ébredés első időibe a hivatalos egyháztól egyik nagygyűlés kapcsán egy vendéget. És megvallom, hogy morogtam, hogy most megint kijön valaki, és most itt olyan lendületben vagyunk a gyülekezettel, és most valamilyen merevebb, hivatalosabb, egyháziasabb vasárnapunk lesz, ráadásul késett is, nem érkeztek meg a tolmáccsal együtt, csak éppen bebuktak az istentisztelet kezdetére, úgyhogy azt mondtam nekik, hogy csinálok mindent, ő majd fölmegy a szószékre, amikor meglökjük az oldalát, és akkor induljon és végezze az ige hirdetést. De olyan pozitív csalódásom volt, ez egy új-zélandi ember, lelkész volt, aki Algériában misszionált. Harmadik mondatnál tudtam, hogy az Úr megint megszégyenített, hogy már megint nagy szájuszkodsz, okoskodsz előre, és mikor lejött az oszékről, úgy átöleltem az az igazság, hogy annyira egybecsengett a lelkünk. És hát hol van Új-Zéland, meg Algéria, meg az egész, meg nem is lehet úgy betanítani. Vagy amikor az X Jóska Fóton, aki fordítva tartotta a Bibliát a kezébe, amikor csendes hétre elbocsátottuk, megtért a felesége, és hát a Józsi barátunk nem nagyon forgolódott ilyen körökbe. Félárva gyerek volt, a pia is indogált, meg őt is a cimborák vitték jobbra-balra, de amikor megjött a felesége új élettel, és bocsánatot kért tőle, vagy mondott valamit, egy mondatot, ma se tudom, hogy mit, nem is én nekem mondta, tehát nem rám tartozott, azt mondta, ezért a mondatért érdemes volt elmenned. Szólj a Tamásiknak, hogyha férfiaknak lesz ilyen hét, én is hadd menjek. 3 héten belül bedepóztuk egy csendes hétre, és akkor adok egy Bibliát a kezébe, úgy mondom, fordítva vett, tehát mondjuk az úgy még magától értető, de erre oda nyomok egy Biblia alsó kalausz. Azt mondja, hogy kinyitja, mi ez a mötő. És akkor esett le a tantusz, hogy ennyi eszem nincs, hogy valakinek a kezébe odaadom, hát legalább elmagyarázom, hogy az egy a Máté evangélium a rövidítése, meg hogy ezt hogy kell majd használni. Na, elmegy a Józsink. És hazajön 5 nap múlva. És a Józsinak új élete van a Krisztusban. A Józsival szinkronban vagyunk. Fél szavakból értjük egymást. Azt se tudta, ki az az Ábrahám. Semmi, meg az ismeretei, meg a többi. De a ital, a cigi, az minden ott maradt. 35 éve ennek. És azóta ez olyan szabadságot kapott, hát 5 nap alatt, hogyha fejre álltok, se lehet valakit betanítani, hogy akkor erre mit kell reagálni, ezt hogy kell, akkor hogy is kellene ezt a hívő új szisztémát megcsinálni, de Józsival ott tartunk, és ami, ha már őróla beszélek, hadd tegyem zárójelbe, hogy 30-35 év. És gondoljátok el, a múltkoriban az asztalos mester, és mi ugye nyugdíjba kiköltöztünk, és miután hazajöttek a kisebb lányom még a csendes óceáni bolyongásból, bővíteni kellett az asztalt, hogyha találkozunk, akkor már nem elég, ahányan vagyunk, hogy akkor azért hát vettünk egy ilyen összerakhatós. Hát a mai összerakhatós asztalok azok meghaladják azért amúgy is szint alatti technikai képességeivel. Úgy, hogy a Józsit hívtuk, hát persze fúrni is kellett, mert még nem csak, hogy csavarni, meg a többi. Józsi megjön ekkora pocak, szuszog jobbra, balra. És hát a Józsiéknak olyan tehertételük van, hogy a vejük a lányukkal úgy vett föl kölcsönt, ezt a bizonyos svájcit, és úgy csinálta a ház ügyet, hogy az ő házukat, a szülőkét iratta be, és hát már majdnem elvitték az egészet, meg az Isten csodája. Én mondtam, hogy ezt nem fogják elvinni, mikor ez a Józsi barátunk megtért, elkezdett építkezni. Ugye hát akkor voltak fiatal házasok, és azt mondta a friss hitébe, hogy vasárnap nem fogom építeni a házat. Hát körbe rögték a haverok, de ide figyelj neked, 5 év múlva se lett lakházat, hát ilyet, hogy vasárnap nem építünk, és hát tényleg nem építettek. És tavasztól őszig a ház állt, és fedél alatt, péntek, szombat, meg ahogy, meg, na mindegy, mondom, ezt a házat ők úgy kapták, hogy ezt nem véhetik el, hát ez biztos, hogy megőrzi az Isten. No, valahol ott tartanak, hogy megőrzi. Na de hát egy olyan szituáció is volt, hogy ahhoz, hogy a kölcsönt valahogy még húzni lehessen, eladott régi földekből, vidékről, ahonnan származott a feleség, és hozott föl pénzt, és ott volt néhány millió lakásba, és eltűnt, az egyik fele két felé rakta. És majdnem bizonyos, hogy az a linkvő, akiről aztán kiderült, hogy mi minden, hogy tol ki velük meg a többi, miközben ennyi odaadással vannak, nyúlhatta le. Nem tudom, tehát ha valaki számon kéri rajtam a mikrofonon keresztül, akkor le fogom tagadni, de az nem én voltam, csak valaki utánozta a hangomat. És na, a lényeg, hogy szereli össze a Józsink az asztalt. És feleségem, aki ugye barátnője a feleségének, meg bábáskodott az egész ügy fölött már az induláskor, az ő hitre jutásuk fölött, nagyon jó kapcsolatban volt a Józsival is. És hát mondja a Józsinak, hogy te Józsikám, hát azért ez a pénzlopás, ez azért nagy gyalázat is, hogy így meg úgy. A Józsink leteszi a szerszámot, fúj kettőt, fölegyenesedik. Azt mondja, Julika, Isten tud róla, ő megengedte, nekünk el kell fogadni. Megálltam, ez olyan, mint mikor merítünk ugye egy ilyen lakmuszpapírral, hogy valakinek a hitéből. Nyilván első pillanatban kiborult, vagy valami volt, ugye, mikor az emberről hirtelen érik ezek a dolgok, akkor talán mond is olyat, de aztán beáll a barométer, mint ahogy Pálnak, meg Sílásnak, mikor már dicsőítették az urat, pedig az is egy nagyon igazságtalan helyzet volt. Tehát, ha valaki így halad és megy, de a lényeg, ha visszatérünk a mesélés után, oda, hogy arra a sávra bekerült a Józsi. Nekem ez is az egyik bizonysága mellett, hogy itt nem egy társasjátékot játszunk. Hogy egy pszichológiai kör, hogy belépsz, aztán már akkor az egyik követi a másikat, tehát az egész hit, sokan úgy gondolják, hogy olyan, hogy hát a körön belül már működik. De ugye ennek van-e valóság tartalma, meg valami köze az Istenhez, vagy egyáltalán van-e Isten, az egy más kérdés. mondják, hogy amikor valaki élő hitre jut, egyszer csak kiderül, hogy belép egy olyan sávba, ahol nem kell nagy okoskodással magyarázni. Hanem értjük egymást. Félszavakból, mert átéli, hogy átment a halálból az életre. És a lelkünk mélyen ott van, minden ember lelke mélyen valahol. Bepecsételve, hogy mi erre vágyunk. Az örökké valóság íze belénk van valahol pecsételve. Emlékszem gyerekkoromra, hogy ilyen gyermek-ifjúként értem meg, és mindig hálás vagyok Istennek, hogy ennyire gyöngéd, hogy alkalmazza személyre az igéket. Én a sporttal annyira tele voltam, és akkor egy sportos igét, pont olimpia idején, és én azért úgy futok, mint akiket nem bizonytalan szél, úgy vihaskodom, nekem levegőt vagdos. És akkor, aki figyeltem is, nem is az ige hirdetéseket, mert nem kötött le egészen, pedig nagyon élet volt már a szívem kis gyermekkoromtól, akik szintén hívő családban nőttek, vagy olyan ébredési környezetben, azok tudják, hogy az elmélettel nagyon hamar megismerkedünk. És hangolódik is a szívünk, hogyha hangolódik. Szóval én már nagyon vágytam, hogy olyan jó lenne Jézussal. Csak valahogy nem tudtam, hogy hogy kell elkezdeni. És az volt, ami hozzátartozott ez az ige hirdetéshez, hogy édesapám beszélt a versenypályáról, de 5 perc alatt átkapcsolt az örökkévaló versenypályáról. És úgy beszélt róla, hogy nekem csorgott a nyálam, vagy a lelki nyálam, szabad így mondani, idézőjelben, megint nem vállalom, hogyha valaki szembesik. Tehát egy erre vágytam, hát nem tudtam én ezt megfogalmazni, de kicsi gyerekkoromtól lassan rájöttem arra, hogy ez a világ olyan, hogy minden elmúlik. Várjuk, hogy jön a foci, megyünk, és akkor pláne, hogy kikaptunk, meg összerúgdostak, meg minden, most minek örüljek? Elmúlt. Na jó, majd jön a mozi, jó, elmúlt. Mi van itt? Úgy van, nem volt az, hogy semmi nincs, amit te megkúszhatsz úgy, hogy nem kell azt mondanod, nem mondom én, hogy akkor én a halállal ennyire eljegyeztettem magam, vagy spekuláltam, de azért benne volt, hogy mi van itt? Hát milyen dolog ez az egész? És akkor ott volt ez a vágy bennem, de annyira, hogy jaj, de szeretném. Úgy le tudta írni édesapám, hogy a pályán nem egymás elől nyerjük el a díjat, egymás segítve, mindenki célba ér, megkapja koszorút, a többit, meg mindent. Na, én csak arra emlékszem, hogy ott szunyokáltak a falusi templomba, úgy most már azt is tudom, hogy melyiknek tértem, még nem tudtam, csak interneten megkerestem, hogy a római olimpia idején mikor volt már meg. A boxba, meg a zöttusában, meg a kardba az arany, mert az már megvolt akkorra, és hogy hány vasárnap, hát közte volt egy vasárnap, úgyhogy most már tudom, hogy 1960. szeptember 4-én volt az a vasárnap, amikor Rómában ez az olimpiai időszak ment, úgy látszik, hogy augusztus végétől szeptember elejéig ment. Na mindegy, most nem ez az érdekes, a körítés, hanem a lényeg, annyira vágytam erre, hogy az enyém lehetne. És Istennek a rendező szeretete, hogy aznap délután édesapám megkérdezte tőlem, hogy fiam, te nem szeretnél-e a versenypályára ráállni? Ha nem nyözteti, egy normális lelkész nem nyözteti a gyerekeit örökké. A vasárnap igeidet is elhangzik, és utána délután vagy napközben úgy gyomrozza a gyerekeit, hogy akkor ebből szívedbe vetted, meg hogy volt. Hát ezen gondolkozom, édesapám, hogy ne szeretni. És akkor imádkoztunk, mert akkor indultam én el. És akkor azonnal tudtam, hogy átmentem a halálból az életre. Mert ezt a sávváltást, hogyha valaki azt mondja, hogy hát lehet, hogy megtértem, lehet, hogy nem, akkor én már tudom, hogy ott valami. Az nem úgy van. Hát ezt nem lehet eltéveszteni. Ez két héten belül a focipályán mondták a gyerekek. Te veled valami történt. Nyugodtabb vagy, vidámabb, valami. Hogy szoktátok mondani, ez a feeling, vagy ez a... Hát a kisejtem, hogy aura, mert azt már hagyjuk, de... Szóval valamit érzékeltek, hogy itt történt valami ezzel a komával. Hát hogy a csodában ez történt volna? Hát én megtudtam belülről, hát az bizonyosság, az egy új valóság jelent meg. És a hívő élet ajándékai között ma az lesz a megragadhatunk, hogy halálból az életre. Ugye tegnap vettük, hogy ez a sáv valóság. És ez valami olyan, amit nem mi találtunk, nem is mi tartjuk, hogy addig, amíg be nem szakad, vagy addig, amíg el nem röppen, hanem ezt az Isten az örökké valóságban, az örökké valóság kifeszítette és behozta ide. És ez a másik nagy ajándék, hogy egyszer csak bekerülök ebbe a sávba. Titeket is írja Pál ezeknek a pogány Efézus és környékieknek, ha már itt a körlevél volt, ez ott az ott. A kis-ázsiai főváros Efézus volt, és ott a környéken is alakultak a gyülekezetek, és Pál most írja nekik, akiknek halvány ándumjuk nem volt arról, hogy nem, hogy kicsoda Jézus, kicsoda a láthatatlan Isten. Ezt azért jól gondoljuk rám meg, hogy ez egy olyan mennyei mestermunka, hogy hitre lehet jutni ebben a világban. Hát ott éltek olyan emberek, akik a fűtfát, meg bálványokat, meg panteonok, isteneket, meg össze-vissza hittek is, nem is, babonák, tömkelege közepette, nekik fogalmuk nem volt még az élő Istenről sem. És akkor egyszer csak eszköztelenül megjelennek ezek az emberek, Pál, a többiek. Hát semmiük nem volt, hát körbe lehetett röhögni őket, meg is csinálták itt ott. A témbe úgy kirögték, hogy csuda, lekeverték az Areopágus fejét, mivel etett bentünket, tehát hagyjatok már békén, és máskor legyetek már normálisabbak, hogy megszűritek azért, hogy kit engedtek föl a pódiumra. Ilyen marsákat beszél, hogy az Isten a fiát adta értünk. Hát azt mondja, hogy Isten végigvág rajtunk, bikacsökkel, meg minden. Ilyenek vannak mindenütt. Ilyet nem olvasol semmiféle mitológiával, akár hova elmehetsz meg. Szóval ilyet se angyali, se ördögi ész ki nem talál, amit Isten megcsinált, és elindulnak, és viszik a hírt, viszik az igét, viszik Jézust. És egyszer csak ott már így írhat nekik, hogy titeket is életre keltett Józsik, meg Tamások, meg Péterek, meg Katik, meg a többiek. Katit jó mondanom, van annyi Kati, hogy egyből úgy érzitek, hogy mindenkinek személyesen szól. Meg a többi. Titeket is életre keltett, akik holtak voltatok. És itt azért álljunk meg, akármennyire szakemberek vagyunk. Lassan mindnyájan, mert ha összeadnánk, hogy hány gyermekhéten, csendes héten volt a társaság együtt, szerintem nehéz lenne összeszedni még egy ilyen csapatot, akik föl tudnák mutatni, száznál több az biztos, de lehet, hogy több száz olyan hét, ami jártunk eddigi utunkon, meg életünkben, de nagyon fontos világosan tudatosítanunk újra azt, hogy ez a halál, meg ez az élet mit jelent. Ugye, hogy a Bibliát figyeljük, van kisbetűs élet, és kisbetűs halál. Van nagybetűs élet, és van nagybetűs halál. Kisbetűs élet hol kezdődik? A születést megelőzi, a fogantatásunk. És hol végződik? A biológiai halálunknál. Ez elég sima. Az ombitásnak, hogy még a megfogant, az még nem annyira élet, de már ha megszületik. De értjük. A kisbetűs halál is ez a biológiai halál. A gond inkább a nagybetűs élet meg a nagybetűs halál körül van. A nagybetűs élet a Biblia szerint az Istennel való élő kapcsolat. Ezt mondja életnek, nagybetűs életnek, és a nagybetűs halál ennek a kapcsolatnak a hiánya. Emlékeztek, hogy mit mondott Isten Ádámnak, Évának? Először Ádámnak, ugye, mert akkor még Éva meg se volt, csak az Ádám oldalbordája volt. Amikor azt mondja Ádámnak, hogyha szakítasz erről a fáról, azaz elszakadsz tőle, meghalsz. És akkor szakítanak a fáról, meghaltak, hogy ne. Hát utána nem tették még a gyermekeiket, aztán éltek még, mit tudom én, meddig. Hát azt lehetne mondani, hogy micsoda ellentmondás a Bibliában. Biológiailag nem haltak még. De a nagybetűs halál beállt. Elszakadtak Istentől. És a nagybetűs halál az Isten nélküli állapot, ami kiteljesedve a kárhozat. És tulajdonképpen kárhozatban él az ember itt alapjáratban. És ebből a nagybetűs halálból a nagybetűs életre születhetek, és kelt életre az Isten. Nagyon pontos a Biblia gramra, tehát hogy beszéltük, a tervrajzok tévedhetetlenül pontos. Jézus az élet. Ugye, hogy mondja is, én vagyok az út, az igazság és az milyen betűs élet. Csupa nagybetűs. Én vagyok a feltámadás és az élet. Milyen betűs? Csupa nagybetűs. Aki hisz én bennem, ha meghal is, milyen betűs halállal? Kicsivel. Akkor is él. Milyen betűs? Nagy. Kármán, te nem alszol. Nagyszerű. Igen. És azt mondja, és aki csak él, milyen betűs élettel? Kicsi. És hisz én bennem, soha meg nem hal. Milyen betűs halála? Hát akkor a többi se az. Nagy betűs halállal. A kicsire meghalunk. Még a Zix plébános is azt mondta, hogy testvérei, minden ember meghal egyszer, még talán én is. Úgyhogy ez halál biztos, hogy meghalunk. Vagy Jézus visszajön előbb, de akkor is vége ennek az életnek. Tehát a kisbetűs meg a nagybetűs élet is halál. És óriási különbség van. És mi beszületünk a nagybetűs halál világába. Kisbetűs élettel. És így kezdjük el. És ne csodálkozzatok, hogyha néznek mások, hogy mikről beszélsz te, Isten meg, hit meg, ilyen meg. Ez az egész idegen. Hát egyszerűen nincs asszociációs bázisa a másiknak. Ez mindig úgy kezdődik. Úgy ütközik. Ha nem így van, akkor nem normális a másik. Tehát légy nyugodt, hogyha te mondasz bizonyságtételt, és nem borul le gyorsan a másik, és kéri, hogy Uram, add nekem ezt az új életet, és én szeretnék a te gyermeked lenni, szakszerűen nem mondja el azt a szép, igaz imát, amit ugye elvárnál tőle. Hát ez a természetes. Hát azt mondja, hogy holtak voltatok, és folytatja is tovább, hogy a bűneitek és vétkeitek miatt, amelyekben éltetek,
és aztán átteszi egyes szám, vagy többes szám első személybe, egykor mi is, ott már Pál is beáll közéjük, mindnyájon közöttük éltünk. E világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. És követtük a test és érzékek hajlamait. Ez nem választás kérdése, hanem kényszerpálya. Pál olyan újjongva mondja a Róma 8 elején, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és halál törvényétől. Hát a bűn és a halál törvénye alá születünk be mindnyájan. Úgyhogy levegőt vennünk kell, nem mondhatja valaki, hogy én olyan ember vagyok, aki nem fogom utározni a többit, nem veszek levegőt. Egyszerűen nem fog menni, vagy egyéb. Na most ugyanilyen kényszerpályára érkezik be az emberiség. És nincs alóla menekvés. Bűn és halál törvénye alatt vagy. Egyszer csak hazudozol, egyszer csak ezt csinálsz, azt csinálsz. Ki se látszol a földből. De már benned van ez a természet. Néhány hónapos az a kicsi gyerek. Megetették, tisztába tették, de hisztizik. Hisztizik, ösztönszerűleg is. Már benne van. És elfelejthetetlen nekem az az élmény, amikor Kati barátnőnknek az unokaöccse meg a húga. Akkor a balhét csaptak Emmausba, megint halkítunk. Hát mert ott ültünk egy asztalnál, és ott voltam a 3 éves gyerek, meg a 6 éves, mennyi van köztük? Ennél között, egymás közt, hány év van? 3, mondom, olyan körülbelül 3-6, és hát ugye oda úgy adták össze az evőeszközöket, a gyülekezet, és pont az asztalunkra letettek egy olyat, amelyik hihetetlen szép, míves villa volt. Én mikor odaértem az asztalhoz, már csak azt láttam, hogy a 2 gyerek között óriási csetepaté, de add vissza, de enyém, de én láttam meg először, de hogy volt, mint volt. Na mondom, most itt valamit csinálni kell, mert fölfogtam egy pillanatot a helyzetet, és hát mondtam, hogy te, hát hagyd már neki, mert hogy hagynám már, na, akkor a kicsivel kezdtem, te ide figyelj. Adjuk már oda, hát tudod, okos enged, stb. Félik, hogy ne hallja a más. Nem engedett az okos, semmi nem volt, úgyhogy a grabancukat kellett megfogni, és átéltem azt a tehetetlenséget, hogy lehetek szép is, okos is, próbálgathatom az ötleteimet. Nem fog menni, mert egyszer rácsavarodtak. Egy törvény dolgozik, a bűn és halál törvénye alatt. Itt minden lefelé es. Minden. És ez érvényes ránk, hogy az persze különböző szinten, hát van, aki 50 méterrel a víz alatt van bedarálódva. Tisztán csak 5 métert lehet mondani, de az arányok, hogy 5 centi 5 méter, az 50 és 5, a többi az ugyanúgy jön ki. De hogy van, aki nagyon intelligens szinten, meg olyan jól nevelt szinten, meg olyan gátlásos szinten, meg ahogy sokféleképpen megéljük az életünket, van, aki egész ártatlanul, de hogy ez a törvény működik rajta, nem megy. Nem megy. És hogyha úgy Isten bevilágít a szívedbe, akkor egyszer csak észreveszed azt a sok sötétséget, ravasságot, nem tudom én mit, és a többit. Egyszerűen azt kellett észrevennem tegnap, hogy hát egyrészt kicsit fogyózok is, tehát úgy szolidan eszek vele annyit, mint az előtt, De azért megnéztem, én értem elsőnek a húsos, hogy hívják. És a röstelkedve fogyasztottam a legnagyobb darabot. Valahogy nem volt szívem kisebbet kivenni, hogy kezdtem megmagyarázni, hogy hát annyi leány van, aki nem is szereti a húst. Úgy körülbelül körbejártam a dolgot, de azt kellett mondani, hogy uram, hát ennyire primitív szinten vagyok. Na, ma megvártam reggelinél, azért javítsak egy kicsit a renomén, hogy már szinte nem volt semmi. Azért a András az igazolhatja, hogy mégis valamit összekotortam. Csak ettem. Na de értitek, hogy egy törvény, amely uralkodik rajtunk, és mondja is az ige, 1 János 2:15-16, ne szeressétek a világot. Nem arra mondja, hogy ne szeress ezt a szép természetet, és nehogy már oda néz, mert akkor mekkora bűnt követsz el, meg a sok minden teremtett dolgot, hanem azt a lelkiséget. A Jánosi levelekben a világ alatt mindig az a romlott lelkiség, ez a bukott, ez az átok alatt lévő. Mert ez átkozott, ez egy mérgezett. Mérgezett valóságban élünk. És olyanok vagyunk az egész emberiség úgy alapjáratban, mint mikor látjuk a halakat kifeküdve. Mikor egy-egy területen megmérgezve, és ott vannak, még mozognak, még nyulászkodnak, még... De hát... ki vannak tikkadva. És az emberiség mérgezett talajon van. Csak folytatja is, mert mindaz, ami a világban van, testkívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése. És akkor azt mondanánk, hogy jaj, hát akkor nem szabad a test, jaj, akkor nehogy már gondolkozzak bármi olyat, meg akkor nehogy már ez, nehogy már... Hát 3 óriási ajándékot mérgezett meg a sátán. Hát a testkívánsága. Hát ki alkotott meg minket úgy, hogy enni-inni akarunk? Ki alkotott férfivá nővé? Hát a Teremtő Isten. Lassan már ezt is elbarmolja az ember. Hát tönkre tesszük az Isten alkotásait. Hát ajándéknak szánta. Mikor mi bemérgezzük, vagy oda tesszük a csalétket, az már nem ajándék, hanem az már mérgezett, az már kitolás. És ez a világ ezen a hullámhosszon mozog, hogy a mérgezettet nyeli be, és ugyanígy a élet kérkedése. Hát ki alkotott meg olyan egyedinek, hogy ki nem néznétek a Krisztiből, hogy hány embert kiütött a ringbe? Egyet se? Volt egy pár, na azért. Hát ez is csak azért mondom, hogy óvatosak legyetek velem. Azért Európa bajnok boxoló van a társaságban, úgyhogy én is olyan óvatosan beszélek vele mindig, és kellő távolságban. Ha begurul, akkor ebből nem lesz semmi. Na de... hát mindegyikünket egy egyedi darabnak gyártott le az Isten. 2 ugyanolyan új lenyomat, ezt már ismerjétek, meg a többi, meg minden. Nincs. Az egypetély ikrek, az anyjuk sem nagyon különbözteti meg. Különböző új lenyomat. Hát ezért nyomatják velünk. Csináltattam, tudom, hány éve, 4-5 éve. Vagy 3 éve új útlevelet, és akkor mondják, hogy új lenyomat. Most hogyan? Na, akkor kezdtük. Akkor azt mondják, ez nem jó, akkor nyomjam még egy, mondom, jó, akkor. Még ez azt mondja, akkor a másik kezéről. Hát mondom, emberek, hát azért most hol élünk? De tényleg meg kellett csinálni. De ezért lehet megkülönböztetni mindenkit. És hát Isten ki akarja hozni ezt belőlünk. Ki akarja hozni azt az eredetit? A világ uniformizál. Egy káposzta, egy káposzta. És akkor lehet manipulálni. de ajándék. Ajándék azok az anyagiak, vagy a lehetőségeink is. Mert azt mondja, hogy a szemek kívánsága a megszerezni. És akkor olvastam egy Kommari nevű szerzőtől, japán nő, hogy hogy lehet kiszórni a cuccainkat. Úgy föllelkesedtem, hogy képzeljétek el, csak a szobámból van egy ilyen multifunkcionális szobám ott a tető térbe, amelyikbe az alváson kívül a kisebb tévén, meg a, ugye, amelyik nem a BL meccs, meg az olimpia, meg egyéb, hanem amikor irgalmat gyakorlom a feleségem, aki utálja az egészet. Tehát, hogy ne zengje be a házat a hang, jó, meg a dolgozóasztalom, meg mit tudom én, mi van, meg a polcaim, meg azok a könyvek, amiket leginkább használok, hát egy ilyen zsák papírtucot vittem ki. Képzeljétek, legutóbb keresem, hogy hol lehetnek a temetési vázlataim, mert váratlan volt egy olyan extra helyzet, és nem találom sehol. Előkerítem a feleségem, hogy hozzányúlt-e valami, de ehhez. És akkor rádöbbentem, hogy ebben a pillanatban, amikor a Kommari föllelkesített. De egyébként egy szenzációs dolog, amire elmagyarázza, hogy ne őrizkesd a fölöslegeset. Az olyan, mintha mindig vinnél magaddal egy batyút. Tehát, hogy ezt, ha kaptál egy ajándékot, ami neked nem annyira tetszik, vagy mi van, az megtette addig a funkcióját. Míg a másik odaadta, te kedvesen elfogadtad, utána ezt vagy továbbadod, vagy kidobod, de most életfogytiglan őrizgeted, mint egy gyerekét, és ott van a cuccodon. Na mindegy, most nem ilyen tanfolyamon vagyunk, csak amikor már eljutott a Kommarink odáig, mert ő állítólag Japánban nagyon megfedi magát, mert bemegy egy ember, akik megrendelik, bemegy hozzájuk, és kezdi kiszólni a ruhatárat, meg a többi, átrendezi a dolgokat. Na most, mikor odáig eljutott, hogy a virágaimmal beszélgessek, meg a ruhával, mert akkor az mindenképpen hatással, mondom, Marikám, ezt nem, én az úrral beszélgetek, meg megköszönöm a ruhámat, meg minden, meg amíg szortíroztál, addig még hagyjám, de ez a rész, hogy simogassam, meg nem tudom, mit csináljak, mert attól ez már más világ. Na mindegy, itt csak arra mondom, hogy ott van bennünk ez a szerzési, és Istentől adott feladat. Hajtsd uralmad alá a földet, rendezd be az otthonodat, életedet, fejlődj, csináld, rendezd. Na de hát ez is meg van mérkezve. Úgyhogy erről nem is akarok többet mondani, ezt értitek, hogy egy olyan világban élünk, amelyik mérgezett embervilág, azaz a hullám hossza egészen mások, mint az élet, a nagybetűs élet hullám hossza. És akkor kiállt föl Pál apostol ebbe a totál káros állapotba, hogy de az Isten! Én szinte ezt itt úgy látom, mint mikor valaki a fuldoklásból, vagy akárhonnan, vagy a lehetetlenből egyszer csak lehetőséget kap, és föl kiáll, de az Isten! És akkor elkezdi mondani, nézzétek, amikor semmi esélyebb sincs, és megáll a levegő, gazdag lévén irgalmasságban. Az ő nagy szeretetéért, amelyen minket szeretett, hogy megmutassa az eljövendő korokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Irántunk való jóságából. És egy kegyelemből van üdvösségetek. De az Isten! És olyat lépett, hogy az angyalok szeme szája elállt. És körbe rögtök, hogy ilyen hülyeséget hogy lehet mondani. Na, ezt a hülyeséget is letakarjuk. Tehát, hogy és közben így van, elámultak az angyalok, ők nem tudták. És nem hitték el, hogy ez nem lehet igaz. Mikor Jézus küldi. Ilyen nincs. Mesébe se. És ott van a Efézus 3:10-be. Azért mondom, hogy a szemük szájuk elállt, mert itt van, így olvassuk, hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Elámultak az Istennek ezen a lépésén, ami tényleg meghalad minden emberi képzeletet. Az, hogy van magától értetődő nekünk, az szintén a mi nyomorúságunk, de mert mindig nem tudunk így fölhúzott állapotba csüngeni valamint. Tehát nem baj, hogyha beáll ennek a rendje, de hát nem hitték el. De ezért mondták, ezért mondja a világ bolondnak a hívőket. A múltkor mondja a televízió, hogy valamelyik X csoportba tartozó, most nem akarom mondani, de elvarázsolt csoport politikailag, kimondta, hogy egyszerűen ókori mesék, amik a Bibliában vannak, és idióta emberek, akik elhiszik. Hát azt mondtam, hogy nem is nagyon reagáltak rá, mert annyira primitív megnyilatkozás, hogyha valaki nem hívő, akkor is önmagáról egy olyan bizonyítványt állít ki, hogy idióta emberek a hívők, hát az ő szemébe. Na de ha nem ilyen primitíven fogalmazunk is, az emberi kategóriákban elképzelhetetlen, amit Isten cselekedett. Ezért kell annyit fűzni benneteket. Már most nem rátok gondolok direktbe, hanem ezért kell annyit magyarázni. Ha hoztunk volna 10 kg kristálycukrot, csak azt mondjuk, hogy aki oda megy és elviszi, az azt mondja, oké, ezt értem. De az, hogy az Isten bennünket átvisz erről a sávról, a mérgezett sávról, az élet sávjára. És ennek az lesz a következménye, hogy átok föld helyett áldás, földre lépek. Nem úgy, hogy hirtelen minden happy lesz, az események lehet, hogy maradnak ugyanúgy. Bár nem szoktak maradni, mert a megtérésem után a körülményeimben is változások állnak be. Már csak abból is, hogyha eddig ittad, mint a gödény a sört, most lassítottál, vagy mi volt, már több pénzed maradt. Már mások a napjaid, már nem kell dugni, mert már túlozza a család is, meg sok minden megváltozik, ezt csak primitív példaként mondom, de a lényeg abban változik, hogy az átok földről áttelepülhetsz az áldás földre. És amikor valaki azt írja a lelkészének kórházból, nagy tiszteletű úr, bajom kimenetele minden emberi számítás szerint halál. Nem írom a betegségem nevét, mert úgy is tudja. És nem is azért írok, hogy panaszkodjak, hanem azt szeretném közölni, hogy soha nem hittem volna, hogy Isten ebben a helyzetben olyan békességet ad nekem, hogy most nem tudok lázadni, és nincs bennem az a miért, és szerettem volna ezt megírni. És mire megkapta a lelkész, már meghalt az illető. De hát ezt így meséből nem lehet megcsinálni, vagy valaki most nagy zól és azért leírja. Ezt ő átélte, és áldás van rajta. És sokszor nem könnyű döntéseket kell hozni. De ha én ebben a sávban hozom, akkor áldás van rajta. nagyon friss bennem mindig, és hálára indít, hogy Isten milyen irgalmas volt velünk, amikor bevitt a fasorba. Mert hát azt a két állapotot nem lehetett egy lapon említeni, ami Fóton az ébredési gyülekezetben volt, és amivel én ott találkoztam, hogy tisztában is voltam vele. És még a barátaim, volt, aki azt mondta, és most megint kimondom, mert így mondták, hogy hülye vagy, ha te oda elmégy. Ennél sokkal szolidabban fogalmazott. Például Cseri Kálmán testvérem azt mondta, hogy Tamás, biztos, hogy nektek Fótról el kell menned. És akkor lebeszél az elődömmel behívott, hogy itt ennyire ez az amaz, így van, úgy van, és igazakat mondott, hogy ide nem érdemes bejönni. És akkor én azt válaszoltam, hogy most nem ez a kérdés nekünk, hanem az, hogy hol a helyünk. Itt vagy ott. Ha ragaszkodunk ahhoz, és itt a helyünk, akkor ott megáporodik a levegő 20 év után. Ha betörekszünk ide, és ott lenne a helyünk, belefulladunk ebbe. És ezt nem azért mondom, mert ekkora hívők vagyunk, hanem önvédelemből. Nekünk élethalál kérdés, hogy értsük meg, hogy Istennek mi az akarata. Rámegyünk. És hát 10 év után azt mondta az a sértődött fóti hívő is, most már értem, nagy tiszteletű úr, hogy be kellett menniük akkor. Hát mondom, látják, akkor megsértődtek. Nekem akkor kellett megértenem, nem most. Mert azóta nagyon sok minden. Közben ott is úgy megáldotta Isten őket, hogy jóval tovább vitte az ébredést. És ott bent is egy építésbe kibontotta azt, ami emberileg olyan lehetetlennek, meg olyan tehetetlennek éreztük magunkat. Krisztina is a megmondhatója. Az a Krisztina is, meg a lelkésznek Krisztina is, de semmi baj. De igazad van, mert te végigélted ezeket. Ismerted azt is, ezt is. No, nem is akarom ragozni tovább itt. Jó, ha befejezzük, csak arra figyeljetek, hogy mit mond a halál sávba, mit mond a mérgezett vonalon, hogy cselekedtük a testnek, az érzékeknek akaratát, sodortattunk, meg a levegőbeli hatalmasság ötleteit nyertük be, mert miért ne nyertük volna be, mikor olyan jó, meg olyan logikus, és a világ szisztémája szerint éltünk. És ebben a sávban, ha figyeltétek a 10. verset, így fejezi be az apostol, mert Isten alkotása vagyunk, aki Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, tehát aki Krisztus a új teremtés, ez fölér, ez a sávváltás egy új teremtéssel, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tehát a óriási különbség a kettő szerint. Járok a világ szerint, és viszonylag normálisnak is tekintenek, ott is cikiznek. Meg ott is megvan a sok minden, de azért mégis úgy megyek, hogy ez a normális. Vagy pedig ebbe a sávba kerültem, és akkor az igazi kérdésem az, hogy Uram, mi a következő lépés? Mit készítettél el? Most ezt a hetet akkor megyek. Most a következőt adod? Most. És nem csak szolgálatokat készít el, hanem mindent. Mindent, amire szerint a következő helyzetemben szükségem van. Értjük, hogy ajándék, nem kell tovább ragoznom, ugye? Kérdéseket majd az imádságok után adom. Mennyei atyánk, nincs az az emberi szó, amelyik
ki tudja fejezni, hogy mit cselekedtél ezzel az átok alá került embervilággal, Jézusban. Köszönjük, hogy nekünk is elmondod, beavatsz. Köszönjük, hogy nem most halljuk először, de köszönjük, hogy most is igaz, és örökké igaz lesz. Köszönjük, hogy a bűn és halál törvénye alól ki tudod venni az életünket. Még akkor is, hogyha újra meg újra elkap, hogy kilépünk a sávból, egyszer csak rádöbbenünk, hogy még mindig mérgezett. Még mindig becsapás. Köszönjük, hogy itt is te tisztítod a látásunkat, hogy ne tudja a sátán, ne tudja a saját régi természetünk is elkenni a dolgokat. És nagyon kérünk, hogy ahogy egymásba építed a szolgálatokat, amit este hallottunk, hogy hadd legyen ez a hét is ilyen tisztulás hete, ahogy nekem ezzel a vacak húsdarabbal bejeleztél, meg bejelzel mással is. Jelezd be nekünk, hogy lássuk, hogy kik vagyunk, de azt is hadd lássuk, hogy te ki vagy. És azt a csodát, hogy mi a tieid lehetünk.